szuper volt a Tomász, még azt mondanak, hogy ez körülbelül hány órakor fogod játszani. Tehát, hogy milyen napszakot képzeljek ehhez a fajta ritmushoz.
Biztos, hogy lemegy a nap már.
Este fogod.
Ezzel addig várok, persze.
De ez egy ilyen kedves, ilyen délutáni,
igen,
tájban nézős, iszogató. Ez nem az a hardcore.
Nem.
És akkor mit fogsz délután? Délutánra fogod a techno válogatásodat?
Hallgassátok meg a mai adást.
All right.
Hát valahogy el kell kezdeni, nem?
Mindezt. Okay. Jó, igazad van. Tehát, az én tízesemből a jó, az tulajdonképpen rád is hullik, mert hogy múlt héten, pénteken, majd erről kicsit részletesebben beszélek erről a péntekünkről, de ez volt az a nap, amikor egy brunchba oltott tárlatvezetős programunk volt Topor Tündével a Szép Művészeti Múzeumban, tehát reggel 10-re mentünk a múzeumhoz, és ott odalépett hozzám egy nagyon kedves, szimpatikus férfi, és mondta, hogy ő jött erre a programra, és egyébként csak szeretném megköszönni mindazt, amit számára ez a rádióműsor ad. Mert neki ez nagyon sokat jelent, és akkor én tök meghatódtam már 3-4-10-kor aznap, ezt később még sok másik meghatódás követte, de rögtön mondtam, hogy akkor ezt feléd is csatornázom, hiszen mi ketten rakjuk össze ezt a műsort. Mondta, hogy oké, csatornázhatom én is, de ő maga is fogja csatornázni, hiszen ő ott lesz szombaton, Móron.
Azta,
úgyhogy személyesen is el fogja neked mondani azokat a szép dolgokat, amiket nekem elmondott. Na ez a jó. Ami a másik végleten volt a hetemben, az az, amikor elolvastam, hogy a Hintalobon alapítvány kétségbe esett, de tényleg a legmélyebb kétségbeesésből mondja, hogy valamit segítsen neki.
Aki tud.
Aki tud, hogy életbe maradjanak, mert hogyha életbe lép ez a, most már nem tudom milyen néven futó, meg hányféle néven becézett javaslat, akkor ők, akik kapnak külföldről pénzt, és azt az utolsó forintig arra költik, hogy itt Magyarországon a magyar gyerekek és a szülők helyzetén segítsenek, őket tanácsokkal ellássák, támogassák bonyolult helyzetekben. Tehát, hogyha elvágják őket ezektől a pénzektől, akkor nem tudják, nem fogják tudni folytatni ezt a munkát. És azt akarom mondani, hogy nyilván itt most, ha megállnánk, akkor nagyon hosszan tudnánk mondani azokat a szervezeteket, akiknek a tevékenységével mélyen egyetértünk, és elképesztőnek találjuk, hogy őket nem a taps orkán, a hála, a köszönet, a támogatás veszi körbe úgy kormányzati szinten, hanem ez a típusú kivéreztetés, de engem most a legerősebben a Hintalobon érintett meg, elsősorban azért, mert hogy gyerekjogok, gyerekélet, meg azért, mert tökre emlékszem, hogy amikor kicsi volt a Simi, és nagyon sokat voltam vele a szüleimnél, és mentünk le arra a játszótérre, ami a szüleim lakásához a legközelebb van, ami az én gyerekkorom is, hogy nyitottam ki a kapuját a játszótérnek, és arra ki volt függesztve egy ilyen jól odarögzített műanyaglapon a Hintalovonosok által létrehozott egy ilyen kis, nem 10 parancsolat, inkább egy ilyen nagyon jó hangvételben megfogalmazott, segítő, támogató végiggondolása annak, hogy egy játszótér az mi, a gyerekek szempontjából mi, az, amit te felnőttként itt mindenképpen csinálj, és mik azok a helyzetek, amiben csak a következő módokon avatkoz bele. Annyira, tehát emlékszem arra, hogy fogom a Simit a kezembe, jönnek velem a szüleim, megyünk be, és ezt így olvasgatom, és azt hiszem, hogy úristen, milyen jó, hogy ezt valaki így összegyűjti, milyen jó, hogy végig gondoltatja azokkal az emberekkel, akik lehet, hogy az első gyerekükkel olyan kis aranyosan tapogatózva próbálják levenni, hogy, mi az, ami oké egy ilyen helyzet. Egy csomó dolog, amiről azt gondolod, hogy az oké, ha van módod átgondolni, akkor rájössz, hogy nem feltétlenül, nem biztos, hogy így segítesz, nem biztos, hogy így mehetsz oda egy másik szülő másik gyerekéhez. Ha látod, hogy ott konfliktus van, ha látod, hogy mondjuk megveri a gyerekét valaki a játszótéren előtted, akkor mi számít jó? Na, ilyesmi dolgok voltak ilyen nagyon praktikusan és ügyesen végig gondolva, tehát nekem pont abba a szuper érzékeny időszakba, amikor kicsik egy gyerek, egy első gyerek az anyukájával, abban nagyon betaláltak ők, és régebben is ismertem őket, és van, akit személyesen is ismerek attól az alapítványtól, de hogy teljesen kikészít az, hogy hogy folyamatosan ilyen penge élen tartanak embereket, társulatokat, csoportokat, folyamatosan terhelik az idegrendszerüket és a kapacitásukat, és ebben kell tudni működni. Na, ez volt a mélypontja a múlt hetemnek.
Gyurko Szilvia, aki a Hintalovon Alapítvány egyik arca is, és alapítója is mindenese. Én emlékszem, amikor egy interjút készítettünk vele még egy előző rádióban, teljesen netalapú próbálkozásom volt nekem. Már akkor is oda voltam attól a tiszta, pontos, magas minőségére, amit ő képvisel, és ez a véleményem azóta sem változott meg. Ezen a ponton nehéz nem demagóg módon visszanyúlni a problémához, abból azon a szinten, hogy nekem eszembe szokott jutni, hogyha mondjuk a nemrégiben megjelent 100 legnagyobb magyar, vagy legtehetősebb magyar listáját végig böngésznénk, és az ő filantróp tevékenységüket átnéznénk, akkor vajon találnánk-e olyasmit benne, ami nem ahhoz kapcsolódik, hogy visszaadjuk a pénzt, ami a miénk, az a mi adónkból terhelődik. Vagy próbálunk-e segíteni, vagy egyáltalán létrehozni, és a saját nevünkre venni is akár egy-egy művészeti vagy civil próbálkozást, amely arról szól, hogy ahova az államnak nem jut,
mert... Ezt most idézőjelbe tesszük,
igen,
ha nem
igen,
jutott.
Természet, igen, természetesen.
Hát, ahova nem jut el az állam.
Nem jut el a pénze.
A pénze.
Nem jut el, mert olyan sok minden másra kell akkumulátorra vagy stadionokra költeni. Szóval azért mondom, hogy nem szeretném, már múlt héten is elkezdtem ezt a polémiát. Én ott tartok személyesen, hogy nem tudok tovább hátrálni. Tehát mindannyiunkban benne van az, hogy a konfliktus kerüljük, meg nem akarjuk ezt az egészet, egy nyugat életet. A normális ember azt szeretné, hogy hagyják élni a kis olívaolajával, a kis borával, a kis családjával, és így úgy amúgy próbálkozzon eltölteni azt az időt, ami neki a földön adódott, de mosolyogva. Tehát, hogy jókedvűen, nem rosszkedvűen. És én sok mindent kívánok azoknak, akik a nevüket fogják adni a szavazáskor ehhez a szabályzathoz, ami törvényé válik majd, de legjobban azt szeretném, hogy visszahújjon rájuk. Tehát, hogy legyen egy olyan pont a magyar történelemben, akkor mikor bizony tisztán, világosan elő lehet venni mindazokat név szerint, akik a voksukkal validálják majd, hogy kirekesszünk, és ha nem úgy gondoljuk. Tehát ez még a Kádár rendszerben sem volt ennyire kemény, mert ott is kijelentették, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van, de aztán a megvalósítás az egy teljesen más világ volt. Meg ott elhallgatások voltak, meg sok minden más. Úgyhogy én, ha tényleg ez az utolsó megszólalásom ebben a rádióban, akkor is azt mondom, hogy csávokáim, ezt nagyon elbaltáztátok, és remélem, hogy jövőre végetek lesz, mint a botnak. Úgyhogy aki meg tud, és akkor itt egy hosszú lista következhetne a szervezetekről, akik rászorulnak, és olyanokat tesznek, amelyeket mi nem tudunk, segítsünk, amennyire lehetőségünk adódik most jelen esetben a Hintalovon Alapítvány számára, adakozzunk, feleim, és aztán pedig, hogy én is elmondjam a saját 10 pontos ameteny rövidet a vörös salakról, hogy egy kicsit oldjam ezt a feszültséget. Volt egy sportoló, úgy hívták, hogy Rafael Nadal, aki több százmillió embernek okozott feszültséget azzal, hogy megverte Roger Federert, vagy nem, mert nagyon szerették. Én magam nem imádtam egy percig se azt, amit ő tett, azonban minél jobban idősödött, és minél jobban láttam a szemem előtt azt a küzdelmet, amit a saját testével, lelkével folytat napról napra, kezdtem el egyre jobban tisztelni, még a végére ugyan a játékát egy pillanatig sem szerettem, de őt magát imádtam. És amikor személyesen is láttam, ugye a Roland Garroson, a francia nyílt nemzetközi teniszbajnokság most van, lehet követni, ütik, vágják a labdát, egyre gyorsuló sebességgel, hiszen modernizálódik a sport. Ez a fiatalember 14-szer nyerte meg azt a versenyt, amit egyszer is gyakorlatilag a legnehezebb verseny, amit meg lehet nyerni, hiszen salakon, egy lassabb pályán sokat kell, és itt most egy szakszó következik, mindenki jegyezze meg, giringyelni. A giringyelés, giringyelni. Tehát aki a Nadallal játszott, az úgy kellett fölmenni a pályára, hogy itt most ki fogok készülni. Fizikailag és szellemileg, mert leföl fogok rohangálni, és velem szemben egy ember áll, akinek vérben forog a szeme. Tényleg, azt mondom, nem is tudom hány évvel ezelőtt, amikor az utolsót nyerte a Nadal, akkor személyesen is ott voltam a Satrén, és láttam a Djokovic ellen, és értettem meg igazán, hogy mi az, hogy a Rafael Nadalt a Párizs a saját gyermekének tartja, mert az első pillanat az utolsóig ordítva támogatta a közönség. Mint mindennek, ennek is véget ért egyszer a sorozata. Idősödő emberré vált Rafael Nadal, akinek a haja is kopik, már második gyermeke fog születni, és innen kívánok a legnagyobb egészséget, a legjobb egészséget neki, és amitől én oda voltam, hogy egy olyan, hogy mondják ezt, már szobra van a Satrié előtt, ahogy belépünk a Roland Garrosra, ott van Rafael Nadal szobra, de most kapott egy emlékplakettet, amely szerintem gránitból lehet, és a hálótartó oszlop, a baloldali hálótartó oszlop mellett van, most az idők végezeteig már, ott, ahol van a bírói szék is.
A földön?
A földön, földön, tehát mindenki, aki térfél cserekor ott elhalad, már pedig aki a Satrén játszik a centerpályán, az mindig le fog pillantani. A lábnyoma van, Rafael Nadalnak a cipője lábnyoma, megörökítve ezen a plaketten, és az, hogy 14-szer nyerte meg azt a bizonyos salátás tálat, vagy aminek gondoljuk. Szóval, ha van ember feletti ember, ha van olyan ember, akit így mutogatni kéne a magyar politikusoknak, így szembe nézd, az a teljesítmény, amit ő csinált. Azt itt nem véletlen imádja.
Mondjuk szerencsére nem kell Rafael Nadal magasságáig elmenni, hogy úgy érezd, hogy valami valós teljesítményt rakszodott.
Nem csak tudod...
Szerintem, aki állva tud tartani egy picike trafikot a sarkon önerőből, én már azt is oda viszem, és tudnám mutatni.
Igen, csak az emberek nagyon nagy többségének az egész világon kellenek idolok, vagy kellenek olyan figurák, akihez igazítja saját magát. Nos, magyar társadalom jó része bizonyos politikusokkal azonosítja saját magát. Én azonban ezekkel a sportolókkal, és a mai nap is lesz még egyről szó, vagy kettőről, mert tudom valamennyire, hogy milyen teljesítmény és meló van mögötte.
Honnan tudod, hogy miről lesz még szó, hiszen ez még csak a második beköszönésünk, és szerintem másfél órája beszélünk.
Zene következik. Egy következő dal a setlistemről, nem tudok én semmit, honnan tudnék. Semmi közöm nekem semmihez, most jól összekavarodtam, hiszen fejbe azért összerakom ezeket a mondatokat, de hát oda se neki. Jöjjön most M. Ross Perkins, akinek Beatles imádata a következő Gone in the Morning című dalban szerintem abszolút, abszolút érezhető lesz. M. Ross Perkins, olyan, mint hogyha George Harrison-t hallanánk, 1973, Gone in the Morning.